Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket! A kommunikáció egyidős az értelemmel. Sőt, talán meg is előzi azt, hiszen az általunk nem az értelmes lények közé sorolt biológiailag alsóbbrendű állatfajoknak az egyedei is kommunikálnak egymással. Információt közölnek. Az információ feldolgozó képesség az csak akkor ér valamit, például a biológiailag fejlettebb élőlényeknek az agya, csak akkor ér valamit, hogyha információval ellátjuk. Ahhoz, hogy információval ellássuk, ahhoz többféle dolgot tehetünk. Az egyik lehetőség, hogyha a közvetlen fizikai környezetünket az érzékszerveinkkel megfigyeljük, letapogatjuk. Például az, hogy itt van ezen az asztalon ez a kék füzet, azt én látom. Akkor, hogyha esetleg valahol a teremnek a hátsó részén, a padok között is van egy ilyen, akkor arról csak úgy szerezhetek tudomást, hogyha valaki, aki látja vagy látta, elmondja, vagy megírja, vagy megüzeni, elmutogatja, valahogyan jelzi nekem. Tehát akkor, hogyha kommunikálok, akkor tudomást szerezhetek olyan dolgokról, amelyek távol vannak tőlem, vagy amelyeket közvetlenül nem érzékelhetek. Kitágul tehát a világ. Közölhetjük saját gondolatainkat másokkal, és mások gondolatai eljuthatnak hozzánk. És ezáltal megsokszorozódnak a képességeink. Az információ megszerzésének, tárolásának és továbbításának nagyon sokfajta módja van. Az ember a történelme során rendkívül sok elmés megoldást talált ki arra, hogy ezt a problémát ezt valahogyan megoldja. Itt látható az illusztráción, az ókori hírnök, Fejdippidésznek hírták a maratoni futót, mindenki ismeri a történetet, akinek az volt a feladata, hogy 40 km távolságra elvigye azt a nagyon fontos hírt, ugye tudjuk, hogy a perzsák jönnek és támadnak, és az aténiaknak segítségre van szükségük, és akkor pár ezer évvel ezelőtt ez volt a leghatékonyabb vagy leggyorsabb módja az információ továbbításának. A hír, mint tudjuk, megérkezett, eljutott, de a hírnök belehalt az akcióba. Ekkora emberáldozattal ma már nem számolhatunk, legalábbis nem engedhető meg, hogy minden egyes üzenet mellé, különösen, hogyha az információs társadalmat akarjuk építeni, egy embert is föl kell áldozni, úgyhogy ennél sokkal hatékonyabb megoldásokra van szükség, olyanokra, amelyekkel kevesebb áldozattal, de gyorsabban és pontosabban eljuttathatjuk az információt. Sok mindent kitalált tehát az ember, a gondolkodó ember, a kommunikáció történelme során, kezdve a lovaskocsi által megszervezett postaszolgálattól, a postagalambon keresztül, látjuk a videón, ez egy postagalamb szeretne lenni, így sikerült, a morzetávírón át, aztán később jött a telefonálás, a telefonközpontnak a révén, amit Puskás Tivadar fejlesztett ki. Mi magyarok is komolyan hozzájárultunk a modern kommunikációnak a fejlődéséhez. És ma már ott tartunk, hogy távközlési műholdaink vannak, és olyan üvegszál hálózatok, amelyek behálózzák az utcákat, a városokat, az országokat, kontinenseket, sőt, még a kontinenseket is összekötik tenger alatti kábeleknek a segítségével. Ezeknek a kapacitása egyébként olyan hatalmas, hogy ezt már elképzelni is nagyon nehéz, csak illusztrációként mondok egy példát. Manapság kereskedelmi forgalomban kapható az a technológia, az az üvegszálas technológia, amelynek a segítségével például egy 70 ezer kötetes, elég tekintélyes méretű könyvtárnak a teljes információ anyagát körülbelül 10 másodperc alatt a világ túlsó felére lehet juttatni. A múlt heti előadásban Havas Miklóstól hallottuk azt, hogy a gondolkodó ember a saját fogyatékos képességeit különféle szerkezetek konstruálásával próbálja kipótolni. Különféle berendezéseket készítünk. Az egyik legérdekesebb ilyen berendezés az a számítógép. A számítógép a gondolkodás segítő eszköz. A számítógép tehát gondolkodik, igaz, hogy primitív a gondolkodás, az emberi gondolkodáshoz képest nem olyan ügyes, de azért egy csomó feladatot azt nagyon pontosan és nagyon gyorsan tud megoldani. De a számítógépnek is ahhoz, hogy működni tudjon, mivel információfeldolgozó egység van benne, információra van szüksége. És mint ahogy az ember, és akkor, hogyha kommunikálni tud a társaival, akkor megsokszorozódnak a lehetősége és a képességei. Pontosan ugyanígy a számítógépekkel is ez a helyzet, hogyha kommunikálni tudnak a számítógépek egymással, akkor az ő lehetőségeik is kitágulnak, megsokszorozódnak. A számítógépek kommunikációjának az egyik leghatékonyabb, vagy a legjobb eszköze az a számítógép hálózat. Hogyha a számítógépeinket hálózatba kapcsoljuk, a számítógép hálózatok lehetővé teszik azt, hogy a számítógépek egymással információt cseréljenek, tanuljanak egymástól akár, sőt azt is, hogy erőforrásaikat megosszák, például, vagy akár vezéreljék, utasítsák egymást. Aki számítógépet használ, annak számítógép hálózatot használ, annak nem csak egy gépnek a tudása a rendelkezésére, hanem sok gépé. És ez a mennyiségének tűnő növekedés egy idő után minőségi ugrásba csap át. Hiszen olyan feladatokat tudunk megoldani a számítógép hálózatoknak a segítségével, amelyeket különálló egyedi számítógépekkel sosem sikerülne. Hogyan működnek a számítógép hálózatok? Ezzel szeretnénk ma foglalkozni, a számítógép hálózatok működésének az alapjaival. Az elmúlt évszázadnak a közepe tájékán kezdtek először számítógép hálózatokat építeni, akkor először lokális hálózatokat készítettek az informatikusok. A lokális hálózatok arra valók, hogy az egymáshoz viszonylag közel lévő számítógépeket összekapcsolják egymással, például egy intézmény, egy szervezetnek a számítógépeit. Akkor még nem volt mindenkinek az asztalán számítógép, úgy, mint manapság, nagy számítógép központok voltak, oda voltak ilyen szobaméretű számítógépek valahogy bezsúfolva, és ezeket kapcsolták először össze. Azután, amikor ez már sikerült, akkor rájött az ember, hogy milyen jó lenne ezeket a számítógép központokat, távol lévő számítógép központokat is egymással összekapcsolni. Tehát ezeket a kialakult lokális hálózatokat is elkezdték valami módon összekapcsolni. Sokfajta próbálkozás született erre a problémára, és ezek közül a legsikeresebb lett az internet. Tulajdonképpen az internet ezért a hálózatoknak a hálózata. Ez nem azt jelenti, ez a kifejezés, ez nem valamiféle ilyen szuperfokozás, ilyen pátoszos, mint hogyha azt mondanánk egy nagy uralkodóra, hogy ő a királyok királya, nem erről van szó. Arról van szó, hogy az internet az valóban sok kis hálózatból kialakított hálózat, kis hálózatokból, tehát egy hálózatoknak a hálózata. Természetesen ahhoz, hogy ezeket a hálózatokat összekapcsolhassuk egymással, egy sor technikai problémát kell megoldani. Persze a kezdetben ezek nem voltak egyáltalán kompatibilisek egymással, nem csak mechanikai és elektromos különbségek voltak hálózatok között, de azok szabályrendszerek is különböztek, amelyeknek a segítségével a lokális hálózatokba kapcsolt számítógépek kommunikálnak egymással. 1960-as évek vége felé kezdődött el az internet technológiának a kifejlesztése. Ezt az amerikai Védelmi Minisztérium kezdeményezte. Az ő céljuk ugyanis az volt, hogy a saját számítógép központjaikat össze lehessen kapcsolni egy újszerű hálózatnak a segítségével, és megfogalmazták azokat az elképzelt feladatokat, amelyeket végre szeretnének hajtani ezzel a számítógép hálózattal. Azt mondták, hogy szeretnék, hogyha ez képes lenne arra, hogy üzeneteket továbbítsunk rajta, az üzenet továbbítás egyik népszerű megvalósítását ma úgy ismerjük, hogy e-mail. Aztán szerették volna, hogyha file transfert, állomány, átvitelt lehet csinálni, távoli hozzáférést, erőforrás megosztás, egy sor dolgot, és megfogalmazták azt is, hogy milyen módon, miképpen kell tudni megoldani ezeket a feladatokat, és a legfontosabb az volt, hogy olyan megoldást szerettek volna készíteni, amely gyártófüggetlen, nem függ az alkalmazott, éppen használt számítógépnek a hardverétől sem, az operációs rendszertől sem, hanem mindenfajta platformon, mindenfajta közegben tud működni, és nagyon megbízható megoldásnak a kialakítását is lehetővé teszi. A kutatást egyetemeken, meglepő módon ez egy katonai eredetű kutatás volt, és mégis egyetemeken és polgári kutatóintézetekben kezdték el kivitelezni, és a kialakult néhány intézmény szakembereiből összeállt kutatócsoportnak a vezetője Winton Cerf lett. Winton Cerf az egyik informatikus mérnök volt a Los Angeles-i Egyetemről, és 1974-re készült el a megoldás, 60-as évek végén kezdték el a kutatás, 74-re készült el a megoldás, vagy akkor publikálták, akkor jelent meg az a cikk, Winton Cerfnek a nevével, amely leírta először ezt a technológiát. Winton Cerfet egyébként az internet atyának is nevezik ma Amerika szerte, hogyha valaki esetleg egy internetes keresőbe rákeres erre a kifejezésre, the father of internet, akkor hamarosan az ő neve fog megjelenni. Néhány évvel ezelőtt járt Magyarországon is, és a Tudományos Akadémiának a székházában tartott egy nagyon érdekes előadást, és akkor elmesélte azt is, hogy igazából akkor, amikor ő kollégáival ennek a technológiának a fejlesztését végezték, akkor bizony nem is sejtették még, hogy mivé fog ez válni, hogy ez ilyen mértékben el fog terjedni a világon, és hogy ennyi mindenre fogják használni. Hozzáteszem egy kicsit tiszteletlenül, hogyha sejtették volna, akkor biztos, hogy egy pár dolgot másképp csinálnak. De ez nem von le természetesen semmit az értékéből, zseniális dolog az, amit kitaláltak. Az alapelvek, az egésznek a működése, az annyira jól sikerült kitalálni 30 évvel ezelőtt, hogy mind a mai napig szinte változatlanul azt használjuk. Tehát a ma alkalmazott, ma használt internetben az alapelvek, a működés, az pontosan úgy történik, ahogy 30 évvel ezelőtt akkor kitalálták és megfogalmazták. Az első számítógép házat, amit készítettek akkor, azt még nem internetnek hívták. Ennek a neve az volt, hogy ARPANET. Azért ARPANET, mert annak a kutatás szervezési ügynökségnek a neve, amely megbízta őket a feladattal, az volt, hogy ARPA. És aztán később a 80-as évek közepén, 84-ben szétválasztották ezt a hálózatot két hálózatra, a MILNET-re, a katonai hálózatra és az internetre, a polgári célú hálózatra. De 20 éven keresztül az internet tulajdonképpen az teljesen megmaradt akadémiai célú rendszernek. A kereskedelmi világ, a cégek nem nagyon érdeklődtek iránta. 1993-ban történt valami, amely hirtelen fölkeltette a világnak az érdeklődését, az üzleti világnak az érdeklődését az internet iránt. Majd erről beszélni fogunk, csak most ne szaladjunk előre. Még ott tartunk, hogy miután kialakult Amerikában ennek a hálózatnak a kezdete, utána elkezdett ez terjedni a világon másfelé is, és először jött Kanada, azután Ausztrália, és végül Európában is megjelent. A 90-es években volt talán a legnagyobb üteme, a 90 és az évezred fordulón a legnagyobb üteme ennek a fejlődésnek. Itt ezen a diagramon láthatjuk az internet hostok számának az alakulását. Azt is érdekes megfigyelni, hogy itt a végén egy picit, minthogyha ez letörne. Ott növekszik még, de talán nem olyan ütembe, mint ahogy korábban, itt mondjuk 99-2000 környékén. Majd erre még visszatérünk. Minden esetre az a másik diagramon ugye az internetezőknek, a felhasználóknak a becsült számát látjuk, ezt egyébként nagyon nehéz megbecsülni, de bizonyos módszerek vannak arra, hogy próbálkozzunk vele, hasonló tendenciát mutat. Azt az adatok alapján mindenképpen elmondhatjuk, hogy az internet az a fejlett országokban, az iparilag fejlett országokban most már közmű lett. Igazából csak az nem találkozik vele, aki nem akar. Tehát elterjedt a világon mindenütt. Az internetnek a működése az, ami a mai alkalomnak a fő témája. Próbáljuk megnézni, hogy ez hogyan történik. Akkor, amikor egy e-mailt elküldünk, akkor egy másodperc, vagy néhány másodperc telik csak el, onnétól kezdve, hogy megnyomtuk a gombot, és az e-mail valahol a föld túlsó oldalán esetleg landol annak a annak a címzetnek a számítógépén vagy elektronikus posta ládájában, akinek azt küldtük. Vagy akkor, hogyha böngészszük az internetet a web böngészőknek a segítségével, akkor egy-két kattintás, és valahol a távolban egy számítógép dolgozni kezd, jeleket küld felénk, ebből információk, értelmes információk állnak össze, megjelennek a képernyőn, esetleg megszólalnak a hangszóróból. Hogy történik ez? Ezek a számítógépek nincsenek összehúzalódva, telefonközpontok sincsenek beiktatva a rendszerbe, mégis hogyan jöhet létre a kommunikáció? Hát valahogy így. Képzeljünk el egy nagy felhőt, és ebbe a felhőbe vannak bekapcsolva a számítógépek, és ez a felhő mutatja, hogy ezek között a számítógépek között kapcsolat van. Persze ilyen csoda felhő nincsen, mondhatják önök. Ezzel szemben vannak távközlési vonalak, részvezetékek, meg üvegszálak, rádióhullámok, és mindenfajta más dolog. Akkor mégis mi történik? Hogyha megnézzük a következő ábrát, akkor azt láthatjuk rajta, most már kibontottuk, amit a felhő eltakart, hogy négy jól elkülöníthető egység figyelhető meg ebben a felhőben. A számítógépek továbbra is ott vannak, de ezek a számítógépek valójában lokális hálózatokhoz csatlakoznak, erről már beszéltünk, a lokális hálózatokról. A lokális hálózatoknak a megvalósítása manapság leggyakrabban részvezetékeknek a segítségével történik. Ethernetnek hívják a legelterjedtebb technológiát, de vannak úgynevezett vezeték nélküli rádióhullámokon alapuló wireless lokális hálózatok is. Tehát ez az egyik egység. A másik egység a lokális hálózatokat összekötő, ezek a vastaga vonalak jelzik azokat, kommunikációs csatornák. És a lokális hálózat és a kommunikációs csatorna között fedezzük fel ezt a kis dobozt, amire azt írtam, hogy útválasztó. Útválasztó, magyarul szokták ezt mondani még átjárónak is, angolul gateway-nek vagy routernek. Ez a négy alapelem található tehát az internet hálózatban, ez képezi az internet hálózatnak az architektúráját. Na most hogyan működik akkor ez? Hát abban az esetben tételezzük fel, hogy egy számítógép elhatározza azt, hogy ő kommunikálni akar egy másikkal, információt akar neki küldeni. Abban az esetben ez a számítógép az ő által elküldendő információt, ezt piciny adatcsomagokra bontja. Ezek lehetnek néhányszor 10, néhányszor 100 bájtos adatcsomagok, és ezeket az adatcsomagokat bedobja a lokális hálózatba, és attól függően, hogy az adatcsomagnak a címzetje az ugyanabban a lokális hálózatban van-e vagy nem, attól függően ez a csomag halad tovább a maga útján, és eljut adott esetben az útválasztóknak a segítségével a célzotthoz. Az útválasztó egy picit látszik, hogy gondolkodik azon, hogy merre is kell tovább küldeni ezt a csomagot, kitalálja, és végül a csomag megérkezik oda, ahova azt küldeni szerették volna. Ezt úgy hívják, hogy csomagkapcsolás. Ez a csomagkapcsolásnak az elve. Ezek a útválasztók vagy gateway berendezések tényleg kapcsolgatnak úgy, mint ahogy a vasúti rendszerben például a váltó kapcsolgatja azt, hogy merre felé menjenek a vonatok a sinen, mindegyik a helyes irányba. Az útválasztók is ezt csinálják. Valahogy kitalálják azt, hogy a beérkező csomagot merre felé kell tovább küldeni, és arra küldik tovább. A csomagkapcsolással szemben, vagy a csomagkapcsolásnak az elvét esetleg azt tudja jól megvilágítani, hogyha értjük azt, hogy ez miben különbözik például a telefonrendszert. A hagyományos telefonrendszer, az analóg telefonrendszer, az vonalkapcsolt rendszer, ami azt jelenti, hogy amikor két készülék beszélget egymással, akkor arra az időre kiépül egy vonal, egy kommunikációs csatorna, és ezen a vonalon keresztül beszélgetnek egymással a telefonkészülékek. A csomagkapcsolás esetében nem épül ki egy ilyen összeköttetés. A csomagkapcsolásnak az egyik legnagyobb előnye az, hogy ugyanazt az útvonalat egyszerre több kommunikációs kapcsolat is használhatja. Itt az ábrán például kettő használja. És az, hogy egyszerre kettő vagy több, sok kapcsolat is használhat egy vonalat, ennek van egy óriási előnye. Mégpedig az, hogy nagyon, nagyon hatékonyan tudjuk kihasználni a drága költséges kommunikációs csatornáinkat. Akkor, amikor vonalkapcsolt telefonhálózaton telefonálunk, olyankor, hogyha éppen nem szólunk semmit és gondolkodunk mind a két oldalon, akik beszélgetnek, akkor is foglaljuk ezt a költséges távközlési csatornát, és fizetjük a telefonszolgáltatónak a díjat. Ezzel szemben a csomagkapcsolt hálózat esetén csak akkor foglaljuk az infrastruktúrát, hogyha ténylegesen információ továbbítás történik rajtad. Ez tehát egy nagyon jó dolog. Persze van egy hátránya is ennek az egésznek, és ez a hátrány ez az, hogy attól függően, hogy egy vonal az éppen hány kommunikációs kapcsolatot szolgál ki, az ő teljesítménye különböző arányban oszlik meg ezen kapcsolatok között, és van olyan előfordulhat az, hogyha nagyon sokan használják, hogy az egyes kapcsolatokra kevés teljesítmény jut, és ilyenkor úgy érezzük például, hogy az internet lelassult. Máskor pedig gyorsabban megy, mert olyankor éppen kevesebb kapcsolat használja azt a vonalat, és akkor egy kapcsolatnak a csomagjaira több teljesítmény jut. Persze az internet, vagy ezek a kommunikációs csatornák, ez az infrastruktúra mindig ugyanolyan sebességgel dolgozik, csak emiatt érezzük ingadozónak a sebességét. Ez egyébként sok olyan alkalmazás van, ahol ez problémát okoz, például, hogyha élő hangot vagy képet szeretnénk továbbítani az interneten, akkor ezzel sok gond lehet, és ez egy külön érdekesség, a szakemberekre tartozik, hogy miféle trükkökkel próbálják ezt a lehetőség, vagy ezt a problémát kivédeni, vagy megoldani. Ezeknek a kommunikációs csatornáknak a kapacitását, azt, hogy mennyi adatot és milyen sebességgel tudnak szállítani, ezt sávszélességnek nevezzük, és a sávszélességnek a mértékegysége az a bit per szekundum. Könnyen belátható, hogy ahhoz, hogy ha ezek a számítógépek, a hálózatba kapcsolt számítógépek kommunikáljanak egymással, hogy ehhez valamiféle szabályrendszert kell kidolgozni, hiszen hogyha mindenfajta szabályok nélkül dobálnák be a hálózatba a csomagokat, akkor ebből nagyon nagy káosz lenne. Ezért szabályrendszereket definiálnak, és ezeket protokolloknak hívják. A protokoll az illemtan, az a kifinomult illemtan, ami megmondja, hogy a számítógépeknek hogyan kell viselkedni a hálózatban, ahhoz, hogy a kommunikáció az értelmes legyen. Olyan, mint a CRESZ a közlekedésben. Az internet az egy egész protokoll csomagot, az internet technológia egy egész protokoll csomagot használ, és ennek a protokoll csomagnak a két legfontosabb protokollja a TCP és az IP. Erről a két fontos protokollról kapta a nevét az internet technológia. És ezek közül az IP protokoll az, amely felelős azért, hogy ténylegesen megtörténjen a számítógépek között a kommunikáció. És az IP protokoll úgy működik, hogy ezekre a pici kis adatcsomagokra egy fejlécet rak, itt találhatók az adatok, és rajtuk pedig a fejléc, és a fejlécbe beleírja azokat a fontos információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez az adatcsomag megtalálja a célzottat, a címet, akinek ezt küldték. Olyan ez, mint a levelezőlap. Levelezőlapra is ráírjuk azt az információt, amit el szeretnénk küldeni, és utána megcímezzük, bedobjuk a postaládába, onnantól kezdve nincs sok ráhatásunk, hogy ez hogyan jut el a célállomás felé, de általában az a tendencia, hogy előbb-utóbb úgy hányódik, vetődik, hogy megérkezik. Ez történik az IP csomagokkal is. Minden így működik, akkor, amikor az internet hálózatot használjuk. Bármelyik alkalmazásról van is szó, minden ilyen pici kis adatcsomagoknak a küldözgetésévé alakul át. Akár a webet böngészünk, akár e-mailt küldünk, akár rádiót hallgatunk az interneten, vagy valamilyen fájlt letöltünk. Ez mind ilyen pici kis adatcsomagoknak a küldözgetésévé alakul át. És szeretném még arra felhívni a figyelmet, hogy ahogy itt látják, a különböző lokális hálózatok között több út is lehetséges. Tehát például, hogyha ebbe a hálózatba kell eljutnia egy csomagnak, akkor ez mehet például ezen az úton, de hogyha ez a kis szakasz itt valamiért megsérül, kiesik, akkor még mindig találunk egy másik utat, ezen a másik úton is mehet. Egy picivel hosszabb ugyan, de még mindig működik. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos tulajdonság ennek a technológiának, hogy képes alkalmazkodni a változó hálózathoz, a topológiához, úgy mondjuk ezt, hogy adaptálódik. És ez azért nagyon fontos, mert egy ekkora rendszerben, egy ilyen hatalmas méretű rendszerben a több millió hálózat és kapcsolat található, folyamatosan előfordul, hogy egyes kapcsolatok kiesnek, mások belépnek, és ehhez, és mi azt akarjuk, hogy állandóan működjék a rendszer, tehát ehhez alkalmazkodni kell folyamatosan. Ahhoz, hogy a rendszer az jól tudjon működni, a számítógépeket meg kell címezni, címekkel kell ellátni. Ezek a címek, ezek a TCP/IP technológiában számok. Számok, mégpedig 32 bites számok, ezek nagyon hosszú, hogy a decimálisan írjuk, 10 jegyű számok, és ezeknek garantáltan egyedieknek kell lenni a világon minden egyes számítógép, amely ennek a rendszernek a része, egy egyedi ilyen címmel kell rendelkezni, ezt így tagolva szoktuk leírni azért, hogy könnyebb legyen őt kezelni. Igen ám, csak hogy ezekkel a számokkal pont ugyanaz a baj, mint a telefonszámokkal. A telefonszámokat is nehéz megegyezni, könnyű elrontani, elfelejteni, nem fejeznek ki semmit arról, hogy kihez vannak éppen rendelve. Úgyhogy az internet esetén, amikor ezt kitalálták, akkor a telefonszámok már jó 50 éve léteztek, illetve hogy valamilyen jobb megoldást találjanak ki, és ezért született meg az internet esetén a domén neveknek a rendszere. Aki ezt kitalálta, Jonathan Postel. Jonathan Postelnek hívják, és ő azt gondolta, hogy képezzünk egy olyan leírást, egy olyan elnevezési rendszert, amely tükrözi annak az adminisztratív struktúrának a hierarchiáját, amelyben elhelyezzük a számítógépeket, és ezek után ezek a nevek nagyon kifejezőek lesznek, és könnyű lesz őket megegyezni és használni. Így néz ki tehát a doménnév hierarchia, van neki a csúcsa, ez a root domain, aztán itt vannak az úgynevezett felső szintű domének, ezek közül azt hiszem, hogy egy csomó nagyon ismerősen cseng. Itt van például a hu, a .hu, Magyarország, ez alatt láthatók a második szintű domének, és így tovább. Ez a hierarchia tehát alkalmas arra, hogy az adminisztratív struktúrát kifejezze. Ez nagyon informatív is egyébként, vagy legalábbis az lenne, hogyha el nem romlott volna, sajnos akkor, amikor hozzá nem értő emberek kezébe került a dolog, akkor eltorzult nagyon ez a doménnév hierarchia egy pár évvel ezelőtt, valamilyen ok miatt egyszer csak minden ember pontosan a felső szintű domének alá szerette volna beegyezni a saját doménjét, és ezért itt rettenetesen megdagadt ezeknek a felső szintű doméneknek a tartalma. Ezáltal eltorzult a hierarchia, és sajnos az eredeti célkitűzést, amelyet Jonathan Postel olyan jól megálmodott, azt már nagyon nehezen elégíti ki ez a rendszer, de ezt most már megváltoztatni nem nagyon lehet. Ahhoz, hogy a számítógépeink az IP csomagokat tudják küldözgetni, ahhoz azonban IP címekre van szükség. Az IP címeket azonban mi nem akarjuk megegyezni, megtanulni, mi doménneveket akarunk használni. Tehát valahogy a doménneveket IP címekre kell fordítani. És ennek a megoldása az a doménnév szolgáltatás, DNS-nek is hívják, ez a DNS ez nem összetévesztendő a dezoxiribonuklein sav, ez a biológusoknak a DNS-e. Venecián Erpál tartott egyébként egy előadást itt a Minden Tudás Egyetemén arról a témáról, de a mi DNS-ünk az valami más. A mi DNS-ünk az egy világméretű elosztott adatbázisrendszer, amely tartalmazza azokat az adatokat, azokat az összerendeléseket, hogy melyik doménnévhez, melyik IP cím tartozik. És ennek az adatbázis rendszernek a rekérdezése ez úgy működik, hogy a számítógépünk akkor, amikor mi például egy weboldalt böngészünk, és megadjuk ennek a weboldalnak a domén nevét, begépeljük a böngészőbe, akkor a számítógépünk elküldi, mert nem tudja ezt a weboldalt másképp elérni, csak akkor, hogyha az IP címét megszerzi valahonnét. Tehát ezt a kérdést elküldi a névszervernek, hozzá legközelebb álló, vagy található névszervernek, és a névszerver az remélhetőleg ebből az saját adatbázisából visszaküldi a választ. Akkor, hogyha megtalálható ott ez a válasz. Minden névszerver a teljes internet névtérnek egy-egy kis darabját tárolja. Akkor, hogyha nem található meg a válasz, akkor a kérdést a névszerver tovább küldi valahova máshova, valamelyik másik névszerverhez, például a root névszerverhez, és a root névszerver, amely a felső szintű doméneknek az adatait tartalmazza, visszaküldi azt, hogy melyik másik alacsonyabb szintű névszervert kell megkérdezni, ahhoz, hogy kiderüljön a válasz. Ebben a példában itt a BR, az Brazíliának a doménye, egy brazil weblapot szeretnénk letölteni vagy megnézni, és ezért először meg kell kérdeznünk azt, hogy ki Brazíliának a névszervere, hogyha azt megkaptuk, akkor a brazíliai névszervertől pedig meg kell kérdezni esetleg annak a webszervernek a címét, akiről éppen szó van. És ezt itt a hozzánk közel található névszerver elintézi. A domain név adatbázis, tehát egy világméretű hatalmas elosztott adatbázis, egy összefüggő adatbázis, és nagyon érdekes, hogy rettentő gyorsan működik. Hiszen begépeljük a web oldalnak a címét, és egy-két másodperc sem telik el, és már jön is a weboldal, és ez alatt nem volt elég azt a weboldalt elérni, azt a webszervet elérni, hanem előtte még föl kellett oldani az ő nevét, meg kellett tudni azt, hogy mi az ő IP címe, és ehhez egy csomó kommunikációt kellett lefolytatni, de a DNS az úgy van kitalálva, hogy nagyon gyorsan működjék. És ezzel el is érkeztünk a webhez, a World Wide Webnek a működéséhez. A World Wide Web az egy elosztott, szintén egy elosztott, azonban multimédia képességekkel felruházott adatbázis. A World Wide Web adatbázisoknak a létrehozásánál a HTML nyelvet használják, mert ezzel lehet ezeket a hipertext szövegeket jól leírni, kódolni, és ezek a HTML adatbázisok, ezek nem csak statikus információkat tartalmazhatnak, hanem lehetnek dinamikusak is, olyanok, amelyek gyakran változnak, és lehetnek interaktívak is, vagyis nem csak lekérdezhetünk adatot, hanem mi közölhetünk, mi is küldhetünk adatot ezeknek. A web objektumok, azok webszervereken tárolódnak. A böngészők, azok hogy működnek? A következő ábrán láthatjuk, akkor, amikor egy böngésző elküld egy kérést egy webszervernek, akkor megkapja tőle a választ, a HTML kódot értelmezi, és a benne lévő további objektum hivatkozásokat is követi, és például egy másik objektumot egy másik webszervertől kér vissza, és nem megjelenik ott a kis képecske. Ezt az egész dolgot, ezt Tim Berners-Lee találta ki. Tim Berners-Lee a svájci CERN-ben, az Európai Részecskefizikai Kutatóintézetben dolgozott 1990-ben, akkor, amikor ezt megalkotta. Hát igazából ő a felelős azért, hogy az internet az manapság már nem egy olyan kis kellemes, békés kutatói hálózat, hanem az lett ami, hiszen pontosan a World Wide Webnek köszönhetjük, mégpedig azért, mert 1993-ban Amerikában elkészítették az első grafikus lekérdező programot a World Wide Webhez, az X-mozaikot, és ennek köszönhetjük azt, hogy az internet az olyan hihetetlen mértékben elkezdett növekedni, és fejlődésnek indult. A webszerverek számának a növekedését láthatjuk ezen a következő ábrán, és ez jól mutatja azt, hogy milyen iszonyú fejlődésnek lehettünk a tanúi az elmúlt években. Közel 40 millió webszerver található ma már a világon. Azért, mert abban a pillanatban, amint grafikus felületen lehetett kezelni a World Wide Webet, nem kellett hozzá semmifajta informatikusi képzettség vagy adottság, mindenfajta előtanulmányok nélkül csak odaül az ember és elkezdi használni. Ez hirtelen nagyon népszerűvé vált, és fölismerték a cégek az ebben rejlő lehetőséget, üzleti lehetőséget is, és ettől aztán elkezdett üzletiesedni az internet. Most mire jó ez az egész? Igazából a 90-es évek közepén az amerikai kormány meghirdette az információs szuperstráda programot. Akkor még azt gondolták, hogy az internet az ennek csak egy eleme lesz csupán, aztán mára már kiderült, hogy az internet az igazából maga az információs szuperstráda. Olyan mértékben elterjedt, a penetrációja olyan nagy, hogy ma már azt lehet mondani, hogy a fejlett országokban közművé vált, ugyanúgy, mint ahogy az elektromos energiahálózat, vagy a vízvezeték hálózat, az ivóvízhálózat. És persze tovább növelte a digitális megosztottságot, hiszen vannak a világnak olyan országai, ahol a fejlődés az nem olyan gyors, ahova még nem jutott el, bizony a világtérképen vannak fehér foltok. Magyarországon azt lehet mondani, hogy jó, közepes a helyzet, elég jó az internet elterjedtség ma már. Persze az otthonokban még nem olyan gyakori az internet elérés, mint esetleg más fejlettebb országokban, ez sok mindennek köszönhető, de van olyan terület, ahol büszkék lehetünk, például az akadémiai hálózat a magyarországi egyetemeknek, kutatóintézeteknek, múzeumoknak, könyvtáraknak a hálózata, az igenis világszínvonalú. Itt látható például a Magyar Akadémiai Gerinchálózatnak a térképe, ahol olyan technológiát használunk ma már, gigabites sávszélességű gerincvonalakat, amely pontosan technológiáját, sebességét, teljesítményét tekintve megegyezik a legfejlettebb nyugati országok vagy Amerikában található infrastruktúrával. Példának okáért mondom, hogy itt a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol most vagyunk, itt 12 évvel ezelőtt a műegyetemnek az internet kapcsolata az 19.200 bit per szekundum volt, és ma 10 gigabit per szekundum. 10 gigabit per szekundum. Ez 500.000-szeres növekedés 12 év alatt. Ez egy hatalmas, hatalmas fejlődés, és ez igazából mind a kutatók, a hallgatók a rendelkezésére áll. Mire használhatjuk az internetet? Mert látjuk, hogy milyen sokat tud, milyen hatalmas a teljesítmény, de mire lehet ezt használni? Két fő dolgot különíthetünk el. Az a két, nagyon sok mindenre használhatjuk, de két terület kibontakozik ezekből jól láthatóan. Az egyik az információszerzés. Az internetnek a segítségével rettentő hatékonyan nagyon sok információhoz férhetünk hozzá. A másik pedig a kommunikáció. Mind a két dolgot rendkívül a korábban ismert módszerekhez képest sokszorosan hatékonyá teszi az internet. Vannak persze problémák is. Az információ tartalommal kapcsolatban az a probléma, hogy az interneten található információknak a létrehozását azt nem koordinálja senki és semmi, ezek teljesen spontán módon fejlődnek, nincs semmiféle kontroll. Ez egyfelől jó is, mert ez egyfajta szabadságot jelent, és a szabadság az mindig jó. Másfelől viszont rossz, mert struktúrálatlan lesz ez a kialakult információs tér, és egyenetlen, nem egyenszilárdságú. De minden esetre hatalmas a mérete, óriási, 40 millió webszerver, és azért vannak jó esélyeink arra, hogy ha keresünk valami információt, ezt megtaláljuk, hiszen az internet az kereshető. Ezek a kereső módszerek persze nem tökéletesek, tehát garancia nincs arra, hogy biztos megtaláljuk az információt az interneten, még akkor is, hogyha ott van, de az eseteknek a többségében azért jó esélyekkel indulunk. De kétségtelen gondot jelent az, hogy az internetre, mivel ma bárki bármit felrakhat, ezért az internetnek a minősége az nagyon változó lehet. Igazából nincs garancia arra, hogy egy weboldalnak a tartalma az igaz-e vagy hamis, jó minőségű vagy rossz minőségű, és ez sok gondot okozhat, és sajnos vannak, akik ezzel vissza is élnek. Mégis az internet olyan új távlatokat nyit, hogy lemondani róla ma már nem lehet. Van egy szervezet, Amerikában működik, az MIT-n, a Bostoni Műszaki Egyetemen. Ezt úgy hívják, hogy V3C, ez a World Wide Web Konzorcium, és ez egy non-profit szervezet, és neki az a feladata például, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon, és megpróbálja ezeket a hiányosságokat, hibákat valahogy kiküszöbölni. Ennek a szervezetnek az igazgatója egyébként Tim Berners-Lee jelenleg. A másik terület, az internet felhasználásának másik nagy területe, az a kommunikáció. A kommunikáció az rettentő sok formában megvalósítható az interneten, elektronikus leveleket írhatunk, listákat használhatunk, különböző fórumokat és így tovább, és mindezeknek a segítségével olyanokkal léphetünk kapcsolatba, akikkel máskülönben soha talán nem is tudnánk a létezésükről, soha nem is találkoznánk. És ráadásul mindezt nagyon olcsón tehetjük. Hasonlítsuk össze például a telefonálásnak vagy a faxolásnak a költségével, egy e-mail elküldésének a költségét. És ez új távlatokat nyit. A szakértők nem elszigetelten dolgoznak már, emlékeznek a múlt héten hallott példára, Bólyainak a példájára. Ő még nem rendelkezett internettel, úgyhogy amíg a Gausszal egy levélváltás lebonyolódott, addig sok hét, esetleg hónap is eltelt. Manapság ez már nem így megy, és ez a lehetőség, ez a kollaborációnak, az együtt dolgozásnak egészen új távlatokat ad, és ez egy új minőséget jelent. Mit hoz a jövő? Ezt nagyon nehéz megjósolni, és nagyon sok rossz vagy be nem teljesült jóslatot hallottunk már, én nem szeretnék ebbe a hibába esni, hogy én is ilyeneket mondok, úgyhogy csak egy-két dologra hívnám fel a figyelmet, ami azért már látszik, ami kezd kibontakozni azok számára, akik jól odafigyelnek. Az egyik az az, hogy ez a technológia, amit kifejlesztettek és ma használunk, ez megmarad. Ez megmarad, tovább fog csiszolódni, ez egészen biztos, bizonyos elemeit ki kell cserélni, például az IP-t, a egyik protokollt, aminek ma a 4-es verzióját használja a világ, nem sokára fölváltja egy új verzió, a 6-os verzió. Erre azért van szükség, mert az IP, a jelenleg használt IP, az mindössze 4 milliárd különböző IP címet tesz lehetővé a világon, és a föld lakossága az már a 6 milliárdot is meghaladta, tehát nem is tehetnénk mindenkinek az asztalára egy internetbe kapcsolt számítógépet. Az új IP verzió, az IP 6-os, ezt a kérdést megoldja, és lehetővé teszi, hogy a föld golyó felszínének minden egyes négyzetméterre legalább 1500 IP címet definiáljunk. Ugye most mosolyognak, úgy tűnik, hogy ez elég lesz. Én is úgy gondolom, és láttuk azt, hogy a internet hostok számának a növekedése egy picit már lekonyult. Ez azért van, mert a piacok telítődtek, most már nem növekedik olyan mértékben, olyan ütemben a számítógépeknek a száma. De lesz egy új dolog, amely lendületet ad az internet hostok számának, a növekedésnek. És mi ez? Ez az új dolog, ez az, hogy a közeljövőben már nem csak számítógépeket, hanem mindenféle egyéb készülékeket is az internetbe kapcsolunk. Sőt, ez már el is kezdődött, tehát ez nem is a közeljövő, ez már a mai folyamat, mai tendencia. Megkezdődött például a telefóniának és az internetnek a konvergenciája. A mobiltelefonok azok önmagukban is számítógépek, nagyon könnyű őket internetbe kapcsolni, de lassan lecserélődnek a hagyományos vezetékes telefonok is, egyre több IP-telefon váltja föl a régen használt hagyományos analóg telefonjainkat. Tehát a telefonok, a telefonkészülékek nem sokára már mind internet hostok lesznek, és ennek nagyon sok előnye van. A következő lépés az lesz, hogy a járművek, háztartási készülékek is internet hostokká válnak, internetbe kapcsolhatók lesznek. Egy rossz hír például a videó és a DVD meg audio CD gyűjtőknek az, hogy nem sokára a gyűjteményük feleslegessé fog válni, mert a televízió berendezések és a hifi berendezések internet hostok lesznek, és az internet house-on keresztül a világ bármelyik filmjét, vagy bármelyik zenei felvételét, bármelyik televízió műsorát, vagy rádióprogramját hallgathatjuk, letölthetjük és élvezhetjük. Ha azt gondolják, hogy ez utópia, hát vannak már nagyon neves cégek, akik ezen dolgoznak. Csinálják már. Megkérdezhetik, hogy oké, rendben van, de mit keres itt a hűtőgép, meg a asztali lámpa, és az egyéb készülékek? Ez azért van, mert az internet lehetőséget ad arra, hogy minden berendezés kommunikáljon a másikkal. És ez azért nagyon fontos, mert rendkívül olcsón megvalósítható. Kiszámították, hogy egy készülék internetbe kapcsolásának az ára, annak a chipnek az ára, ami ehhez szükséges, ez ma már $2 alatt van, 500 forint. Ez összemérhető egy világítótestnek, egy lámpának, egy kompakt fénycsőnek az árával. Tehát lehetővé fog válni az, hogy minden egyes világító test az internet bekapcsolható legyen. És ez miért is jó? Hát azért, mert vezérelhetővé válik. Például azért, mert vezérelhetővé válik. És ezáltal mindig akkor fog világítani ott és annyit, annyira, amennyire nekünk szükségünk van erre. És ezzel nagyon sok energiát lehet megtakarítani. Gondolják, hogy egy olyan világban, ahol a természeti erőforrások azok vészesen fogynak, pedig a emberiség nagy része nem is részesül belőlük, és a környezetszennyezés az növekszik, a fenntartható fejlődésnek a biztosításával gondok vannak, gondolják, hogy ez nem fontos. Ez nagyon fontos. Az internet tehát az a közös platform, amit mindenki használhat, amin keresztül mindenki kommunikálhat a másikkal. Aztán még egy példát mondok, a gyógyszerkutatás. Fölmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne a gyógyszereket úgy fejleszteni, hogy azok mindenkinek egyénre szabva legjobbak legyenek. Hiszen a ma használatos gyógyszerek azok ilyen átlag gyógyszerek. Senkinek sem jók igazán, de van minden, egy csomó mellékhatásuk van, egy csomó jó hatásuk is van, de nem az egyénre lettek kifejlesztve. A genetikai kódnak az alapján lehet egyénre szabott gyógyszert gyártani. Csak ehhez nagyon nagy számítási kapacitásra van szükség, de az internet ebben is segít, és egyébként van még a tudománynak számtalan olyan területe, ahol óriási számítási kapacitásra van szükség, a geológiától kezdve a meteorológián át, a anyagtudomány, és sorolhatnám. És az internet ebben segít, mert például az internettel összekapcsolt számítógépeknek a segítségével előállíthatjuk ezt a hatalmas kapacitást, számítási kapacitást, amire szükség van. És nagyon olcsón, mert például így a amúgy is meglévő számítógépeinknek a felesleges kapacitását használhatjuk ki. Ez tehát a jövőnek az internet hálózata. És mindebből mi a tanulság? Az internet az itt van. Ha tetszik, ha nem. Kikerülni nem tudjuk már. Egy dolgot tehetünk, hogy megismerjük, megtanuljuk, elfogadjuk és a magunk javára fordítjuk. Egy hatalmas erőt jelent, egy rendkívül hatékony eszköz, ami kétségtelenül nagyon hatékonyan lehet ezért jóra is, és rosszra is fordítani. Tudni kell azonban, hogy nem csodaszer, tehát az élet alapvető kérdéseit az internet nem fogja megoldani helyettünk, és nagyon sok csalódáshoz és bukáshoz vezetett az elmúlt időszakban, amikor az internet természetét nem értő, vagy megérteni nem akaró emberek tévképzeteket állítottak föl róla. És azt is tudnunk kell, hogy vannak, akik időnként az internetet rosszra használják, esetleg visszaélnek vele. De hogyha mi erről tudunk, akkor azért védekezhetünk ellene, megpróbálhatjuk megelőzni. Van például manapság egy mozgalom, hogy az internetet juttassuk el mindenkihez, az iskolákba is, a gyerekekhez. Minden gyereknek az iskolapadba legyen ott az internet, és ez egy nagyon jó dolog, hiszen óriási lehetőséget biztosítunk így nekik, olyanokat, amelyekről mi még nem álmodtunk az iskolapadban. De persze ennek megvan a veszélye is, hiszen az interneten keresztül az információk ugyanúgy rájuk is válogatás nélkül zúdulnak. Pedig ők még védtelenek, ők esetleg még nehezen tudják megkülönböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól, és ez pont nekünk, felnőtteknek a feladatunk, hogy megvédjük őket. Csak van itt egy kis bökkenő. Mégpedig a bökkenő az az, hogy egyre gyakrabban látható, fordul elő, például az internet használatával kapcsolatban, hogy a gyerek tanítja az időset, a felnőttet, a fiatal az öregebbet. És amíg ez elvétve fordul elő, addig ez érdekesség csupán, akkor hogyha ez általánossá válik, akkor bizony az baj lesz. A képen Szent Izidor látható. Sevillában élt a 6. században, egy rendkívül nagy tudású bölcs ember volt, nem gondolják, pedig köze van az internethez. Ő lett az internet patrónusa ugyanis, a védőszentje. Szent Izidor a maga korában összegyűjtötte az akkori világnak az összes információját, tudását, és ebből egy hatalmas tudásbázist, egy hatalmas enciklopédiát készített. Ez 20 nagy kötetben taglalja az akkori világnak az összes tudását, ismeretét. És Szent Izidor nagyon fontosnak tartotta az oktatást, és azt, hogy ezeket az információkat és a tudást mindenkihez és minél szélesebb körben eljuttassa. De ugyanakkor ő szem előtt tartotta azt is, hogy a tudást, az információt mindig a jóra, a szépre, a hasznosra fordította. Én azt javaslom, hogy az internettel a kezünkben, vagy az asztalunkon kövessük az ő példáját. Az internetnek nagyon sok pozitívuma és néhány negatívuma is van, de érdemes tenni érte, mert több a jó oldala, mint a rossz. Csak rajtunk múlik az, hogy mire fogjuk ezt őt használni, merre fog menni. Az évszázados problémáinkat fogalmazzuk újra egy ilyen újfajta eszközzel, vagy pedig tényleg egy szebb, egy jobb jövőnek az ígéretes eszköze lesz. Köszönöm szépen!